Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa imádkozott Assisi Szent Ferenc sírjánál. A világ a remény jeleit keresi. Leó pápa a spanyol püspökökhöz. Ápoljátok a megújulás jeleit. A Szent Atya fogadta a latin-amerikai magánegészségügyi rendszerek szövetségének tagjait. Királyi élet. Sajgó Balázs atya elmélkedése Krisztus király főünnepére. Leó pápa imádkozott Assisi Szent Ferenc sírjánál. A világ a remény jeleit keresi. Csütörtökön reggel 14. Leó pápa helikopterrel Assisibe utazott, ahol találkozott a közgyűlését tartó olasz püspöki konferencia tagjaival. Ezt megelőzően a Szent Ferenc Bazilika alsó templomában a békéért imádkozott a Szent sírjánál. Assisi után Montefalcóban fölkereste az Ágoston rendi apácák kolostorát, majd visszatért a Vatikánba. Áldás, hogy ma eljöhettem erre a szent helyre. Közeleg Szent Ferenc halálának 800. évfordulója, és ez módot ad arra, hogy felkészüljünk ennek a nagy, alázatos és szegény szentnek a megünneplésére, miközben a világ a remény jeleit keresi, mondta 14. Leó pápa Assisiben Szent Ferenc sírjánál, ahova az olasz püspöki konferencia 81. közgyűlésének lezárására érkezett. Reggel 8 órakor szállt le a helikopter a Migagelli stadionnál, majd a pápa autóval ment tovább az umbriai kisvárosba, ami a művészet, a történelem, az ájtatosság egyik fő központja. Évről évre zarándokok milliói keresik föl Assisit, köztük 20 pápa látogatta meg az elmúlt századok során. Ferenc pápa itt írta alá 2020-ban Fratelli Tutti kezdetű enciklikáját. Leó pápa 8:30 után nem sokkal lerótta tiszteletét Olaszország fővédőszentjének sírjánál. 9 órakor beszédet mondott az olasz püspököknek az angyalos Szűz Mária bazilikában. Ezután Montefalcóban látogatást tett a Szent Klára Ágoston rendi kolostorban, és szentmisét mutatott be. A rávárakozó újságíróknak elmondta, hogy a békéért imádkozott Szent Ferenc sírjánál. Mindig imádkozom a világ békéjéért, ezeknek a közösségeknek és az összes umbriai hívőnek a békéjéért. Sok szent földje ez, ahol vagyok, és örülök, hogy ma reggel Assisiben voltam, és most itt, Montefalcóban vagyok, a nővérekkel, szent légkörben, mondta a pápa, majd mindenkit arra buzdított, hogy gondoljon az élet spirituális dimenziójára, mely nagyon fontos. Mindig keresni kell ezeket a kegyelemmel teli pillanatokat.
Leó pápa a spanyol püspökökhöz. Ápoljátok a megújulás jeleit. November 17-én hétfőn délelőtt Leó pápa közel egy órás kilagatáson fogadta a spanyol püspöki konferencia végrehajtó bizottságát. Az audienciát a spanyol püspökök kérték néhány nappal a pápa május 8-i megválasztása után, amit a Vatikán szeptemberben megerősített, és most sikerült sort keríteni a találkozóra a Szent Atyának a jubileum miatt nagyon sűrű napi rendjében. A találkozó végén Luis Arguello, Valladolidi érsek, a spanyol püspöki konferencia elnöke elmondta, hogy a pápával együtt átelemezték a spanyol egyház által átélt különböző átmeneteket. A megvitatott témák között szerepelt az evangélium hirdetésének erős vágya, a keresztény beavatás kihívásai, az egyházmegyék területi szervezete, a külföldről érkező nagyszámú hívő lélek lelkipásztori ellátása, a világiak jelenléte a közéletben, valamint a klauzúrában élő női és férfi szerzetesek helyzete, amely bár rendkívüli gazdag hagyomány, mégis jelenleg létszám csökkentés jellemzi, nincs hivatásuk. A prelátus megemlítette a papság mai helyzetét Spanyolországban, amelyet gazdagított a latin-amerikai és afrikai új papok érkezése. A találkozó egyik fontos témája volt a spanyol egyház által a szentszék kezdeményezésére indított munka a kiskorúakkal való visszaélések ellen a megelőzés, az oktatás és a jóvátétel terén, melyet az úgynevezett privaterv foglal magában. Ez a program átfogó jóvátételt kíván nyújtani azoknak a személyeknek, akik kiskorúként vagy hasonló körülmények között bántalmazást szenvedtek el egyházmegyékben, szerzetesrendekben vagy más intézményekben, vagy olyan esetekben, amíg az elkövető elhunyt. A tervnek megfelelően felállítottak egy jóvátételre bizottságot, amely az eddigi tapasztalatok alapján megfelelő módon fogadja az áldozatokat. A kialakítás alkalmat adott arra is, hogy megújítsák Leó pápa meghívását Spanyolországba. Azzal a reménnyel távozunk, hogy a látogatása a közeljövőben sor kerülhet, és így a Szent Atya közvetlenül megismerheti a spanyol egyház élő valóságát. Újságírói kérdésekre válaszolva Arguello Valladolid érsek hozzáfűzte, hogy Leó pápa tudatában van a lelki és vallási érdeklődés újjáéledésének Spanyolországban, ami különösen a fiatalok körében nyilvánvaló, annak ellenére, hogy távol áll az egyházi gyakorlattól. Valódi növekedés jelei mutatkoznak a lelki gyakorlatok számában, az élénkebb közösségi élményekben és a keresztséget kérő felnőttek számában. A püspökök egy jelentős tényt is megerősítettek a pápának, idén a szeminaristák száma növekedett a tavalyihoz képest. Arguello érsek szerint ezek a jelek beleilleszkednek Leó pápa tágabb reflexiójába, amely az evangelizáció küldetésének szentelte magát egy olyan társadalomban, amely már nem pusztán szekularizált, hanem vitathatatlanul posztszekuláris. Ebben a helyzetben új keresési formák jelennek meg, beleértve spirituális érdeklődést és az evangélium keresését. A spanyol főpapok megjegyezték Leó pápa mélyreható ismereteit a spanyol egyházi helyzetről, amelyeket mind Ágoston rendi évei alatt, mind a püspöki dikasztériumban végzett prefektusi szolgálata során szerzett. A megvitatott további témák között szerepelt a jubileum, különösen a fiatalok jubileuma, amelyet jövő augusztus elején ünnepelnek. A spanyol püspökök végül egy díszkötésű bibliát ajándékoztak a pápának a spanyol püspöki konferencia hivatalos fordításával, továbbá az Ecclesia folyóirat két neki dedikált számát, valamint egy a pápa karitatív munkájához való hozzájárulást. A vatikáni látogatások során a spanyol püspökkel végrehajtó bizottsága találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral is. A találkozó lehetőséget adott arra, hogy a spanyolországi egyház és államközti kapcsolatokban fennálló kérdésekre összpontosítsanak, felidézve a bíboros közelmúlt béli megbeszéléseit az igazságügyminiszterrel, valamint a Pedro Sánchez elnökkel a brazíliai COP30 konferencia alkalmából adódott találkozóról.
Leó pápa fogadta a latin-amerikai magánegészségügyi rendszerek szövetségének tagjait. 14. Leó az egészségügyi rendszerek etikus megközelítésének szükségességéről beszélt, különösen annak fényében, hogy növekszik a mesterséges intelligencia és a technológiai innováció használata, mint az erőforrások kezelésének és optimalizálásának eszközei. 14. Leó pápa hétfőn a Vatikánban fogadta a latin-amerikai magánegészségügyi rendszerek szövetségének tagjait.
Su encuentro no tiene solo un valor formativo, sino que se convierte en una peregrinación.
Arra buzdította a résztvevőket, hogy legyen továbbra is egyértelmű etikai látásmódjuk, miközben a technológiai és digitális innováció folytatja az egészségügy átalakítását. A csoport Rómában tartózkodik a napokban, a 9. egészségügyi menedzsment etikájáról szóló szemináriumon, amelyet a Pápai Életvédő Akadémia rendez. A résztvevőkhöz intézett beszédében a pápa kiemelte, hogy a Szent Évben megrendezésre kerülő szeminárium egyben zarándoklat is, amelyen javaslataink etikai értékének átgondolása fontos állomássá válik azon az úton, amelyen társadalomként és egyházként hivatottak vagyunk járni. Elismerte a résztvevők által képviselt sokszínű szakértelmet, és hangsúlyozta, hogy az egyház a remény zarándokaiként fogadja őket, és értékesnek tartja sokszínű megközelítéseiket, kompetenciáikat és szándékaikat a betegek gondozásának közös feladatában.
Lamentablemente ello no siempre es real. Instrumentos tan eficaces como la inteligencia artificial.
A technológiai fejlődés által támasztott kihívásokról szólva, Leó pápa kiemelte a diszkrimináció finom formái kialakulásának kockázatát az egészségügyi rendszerekben, különösen a mesterséges intelligencia helytelen használata esetén. Figyelmeztetett az elfogultság lehetőségére, amely meghamisítja vagy csalárd módon kizárja a társadalom és a konkrét beteg valóságáról alkotott felfogásunkat, igazságtalan helyzetet teremtve az egészségügyi erőforrások kezelésében. A pápa óvatosságra intett, hogy a hatékony digitális eszközöket gazdasági vagy politikai érdekek érdekében manipulálhatják, ami gyakran észrevehetetlen elfogultságot eredményezhet az információkban, az irányításban és abban, ahogyan másoknak bemutatkozunk vagy másokhoz közeledünk. Az ilyen torzítások azzal a kockázattal járnak, hogy az embereket tárgyakká, adatokká, statisztikákká redukálják a kezelési költségek vagy betegségeik jellege alapján. Ezen tendenciák ellensúlyozására 14. Leó pápa arra kérte az egészségügyi szakembereket, hogy a szolidaritás és a közjó által vezérelt, tágabb perspektívát alkalmazzanak. A redukcionista logika elkerülése megköveteli, hogy megváltoztassuk a tekintetünket, és ha megengedik, úgy nézzünk, ahogyan Isten tekint ránk, ne a közvetlen haszonra összpontosítva, hanem arra, ami mindenkinek a legjobb, fogalmazott a pápa. Felmutatott, hogy a technológiai fejlődés soha nem mehet az emberi kapcsolatok rovására. Ezt a széles látókört soha nem szabad elválasztani az emberi kapcsolattól, a gondoskodás gesztusától, a konkrét ember törékenységének és méltóságának elismerésétől, figyelmeztetett Leó pápa. Beszéde végén reményét fejezte ki, hogy egy ilyen átfogó megközelítés, amely az etikai előrelátást a figyelmes emberi jelenléttel ötvözi, iránymutatást ad majd az egészségügyi vezetőknek szolgálatukban.
Királyi élet. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Krisztus király főünnepére.
Krisztus király főünnepének evangéliumi képei segítenek abban, hogy az egyházi év végén tükörbe nézzek, és megvizsgáljam azt, hogyan értem és élem meg az isteni királyságot, amelyet Jézus mutatott meg egykor, és amelyet most is elém állít. A képek, szereplők rávilágítanak, hol torzul el az igazi királyság képe minden időben. Az első kép a bámészkodó nép képe. A bámészkodásban nem tud megtörténni a találkozás. Amikor mások szenvedéséről hallok, legfeljebb megsajnálom és tovább állok, de nem hagyom magamat megérinteni, mert érthető módon kicsit félek is a szenvedéstől. A második kép a gúnyolódó főpapok képe. Az írás tudói a véget látják a keresztben, nem a kezdetet. Nem tudják, nem is akarják elfogadni Krisztust megváltójuknak. Értik és értelmezik az írásokat, okosak, de inkább kigúnyolják Krisztust, mint hogy szívükhöz közel engednék. A harmadik kép a nevető katonák képe. Ma is vannak olyanok, akik kinevetik azokat, akik próbálnak keresztény életet élni. A negyedik kép az egyik gonosztevő képe, aki káromolja Istent. Amikor tehetetlen vagyok, én is hajlamos vagyok ezt tenni. Az ötödik kép, a másik gonosztevő képe, aki megtér. Ránéz Krisztusra, találkozik tekintetük, és a tekintet vallomást szül. Emlékezz meg rólam, ha országodba érsz. Jézus válasza egyértelmű válasz. Még ma velem leszel a paradicsomban. Vagyis, számomra ez azt jelenti, ha döntést hozok most mellette, akkor már vele vagyok, mert ő velem van. Még ma Istennel lehetek, és mindig, amikor észreveszem, hogy távolodom tőle. Az öt képből a legutolsó, az egyetlen az, amely egészen közel visz Krisztushoz. A legnagyobb szenvedésben foglaljak állást Krisztus mellett, és ezzel elfogadtam közelségét, így bármilyen szenvedés elviselhető. És mindez csak azért, mert keresztem az ő keresztje mellett van, és ő vele folytatok párbeszédet, nem mással. A legnagyobb szenvedésben ellene is fordulhatok, ahogy az egyik gonosztevő tette. De újra döntést hozhatok mellette, és akkor nem vagyok egyedül sem a sötétségben, sem a szenvedésben. Ez a döntés egy pillanat alatt közel visz az ő országához, amely már itt és most elkezdődik ebben az életben, és beteljesedik oda át a másikban. Állást kell foglalnom, hol tartok. Bámészkodom, gunyolódom, káromkodom, vagy szemlélem a krisztusi arcot. Első János Pál pápa mondta, aki meg akarja csókolni a keresztre feszített arcát, nem tudja kikerülni, hogy a tövis meg ne szúrja. Ha ránézek Krisztus arcára, terhem könnyebb lesz és édes igává válik. A halogatás nem oldja meg a problémákat, hanem még nagyobbá válik a teher. Krisztus király arca meghív ma újra, hogy királyságát ne világi szemszögből nézzem, hanem megértsem ennek különlegességét, és akkor királyi életet élhetek. Miért különleges ez a király? Először is azért, mert egyszerű embernek születik, nem palotában, hanem istálóban. Az egyszerűséget választja, ácsmunkát végez. Megérteti, hogy a királyi élet első lényeges eleme az egyszerűség. Nem a komplikált, bonyolult élet a királyi élet, hanem az egyszerű, őszinte élet. A királyi élet másik fontos eleme a megszokás rabságából való kilépés. A mi királyunk nem azt tette, amit szoktak, hanem azt, amit a szerető atya tőle kért. Felrúgta a megszokásokat is, ha az a szeretet törvényével ütközött, de csak akkor, ha ütközött. Egyébként a hagyományokat tiszteletben tartotta. Persze a hagyomány és megszokás nem téveszthető össze. Harmadszor a királyi élet közelengedi a furának tűnő embereket. Nagyon sok embernek nem tetszett, hogy a mi urunk bűnösökkel áll szóba, velük étkezik. Sokszor meg is vádolták ezért. Negyedszer királyi élet az is, ha gondolataink, szavaink és tetteink összhangba, harmóniába kerülnek. Az Úr gondolatai, szavai és cselekedetei teljesen fedik egymást. Amit gondol, azt mondja. Amit mond, azt teszi. Nem beszél mellé, nem beszél fölöslegesen. Ötödször a királyi élet szavak nélkül is Isten országát hirdeti, amely mindenki számára nyitott. Hatodszor a királyi élet mindenki számára lehetséges. Hittel indul, küzdelemmel folytatódik a kereszten át a feltámadásig. A királyi élet közel visz Krisztus királyhoz. Ne féljünk tőle. Így kezdhetünk boldogabb, megújult életben megélt közösségi, egyházi új évet.
Királyi élet. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Krisztus király főünnepére. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. Mária Rádió. Programajánló következik.
programajánló az elkövetkezendő időszakra.